Elkezdték pedig némelyek a rézengő zsidó ördögűző közül az Úr Jézus nevét hívni azokra, akikben gonosz lelkek valának mondván, kényszerítünk titeket a Jézusra, akit Pál prédikál. Valának pedig némelyek, Stévának egy zsidó főpapnak fiai heten, akik ezt vívelik vala, felelvén pedig a gonosz lélek monda, a Jézust ismerem, Párról is tudok, de ti kicsodák vagytok. És reájuk ugorván az az ember, akiben a gonosz lélek vala, és legyőzvén őket hatalmat vőn rajtuk annyira, hogy mezítelen és megsebesülve szaladnának ki abból a házból. Ez pedig tudtókra lőn mindeneknek, mind zsidóknak, mind görögöknek, akik Efézusban laknak vala, és félelem száll a minnyájukra, és magasztaltatik vala az Úr Jézusnak neve. Kedves testvéreim, bizonyára nekünk is tapasztalatunk, hogy vannak emberek, akiknek a kérése teljesül, Jézusnak a neve erő és hatalom, és vannak emberek, akik hiába kérnek, akár a Jézus nevében is nem kapnak választ. Miért van az, hogy Isten meghallgatja az egyik embernek az imádságát, vagy legalábbis így érezzük, a másikét pedig nem. Egyiknek gyógyulást ad, kiutat mutat, lelki megerősítést jelent, és a másik ember pedig ott marad a kétségeivel, pedig ő is imádkozott. Ez egy nagyon izgalmas kérdés, és ez az izgalmas kérdés vetődik fel ebben a történetben, amit hallottunk, hiszen a teljes történetet hallottuk a bibliaolvasás rendjén, itt pedig kiemelve azt, hogy Pál apostol igét hirdet, gyógyít, sőt, van olyan, hogy testileg nem is kell jelen lennie, hanem az ő testén lévő ruhadarabokat viszik el, és teszik rá betegekre, akik meggyógyulnak. És ott vannak a Szkéva fiai heten, akik elmennek, és azt mondják, hogy a gonosz léleknek, hogy mi annak a Jézusnak a nevében mondjuk, hogy menj ki, akit Pál prédikál. És ahelyett, hogy gyógyulás történne, azt halljuk, hogy ez a gonosz lélek által megszállt ember ráugrik ugye erre a hét testvérre, és így olvastuk, hogy mezítelenül és megsebesülve futottak ki abból a házból, ahová bementek a gyógyítás reménységével. Az apostol harmadik missziói útján jutott el Efézusba, amely a kis-ázsiai görögségnek a politikai, közigazgatási és mindenek előtt vallási központja volt. Hiszen itt Efézusban állt az ókori világ hét csodájának az egyike, az Artemis templom, amelynek a leírások szerint monumentálitása megragadta az ókor nagyjainak a figyelmét, és tudjuk is aztán később az apostolok cselekedeteiről írott könyvből, hogy itt Efézusban gyűlik meg Pál apostolnak a baja az Artemis templom papjaival, kultuszának követőivel, és kitör egy lázongás ebben a városban. És ehhez a templomhoz kapcsolódóan nagyon erős vallási turizmus épül ki a mai fogalmaink szerint, kettárgyaknak a kereskedése folyik, és fennmaradtak iratok Biblián kívüliek, amelyek úgynevezett efézusi iratokról beszélnek, ilyen varázsigéket írtak papírokra, és ezeket árusították abban a hiszemben, hogy aki ebből vásárol pénzért, annak valami emberen túli erő tulajdonítatik majd. A babona nem mostani, ma is sokan vannak, akik ilyen dolgokban hisznek, köveknek az erejében, meg varázsígéknek az erejében. Van, aki nagyon komolyan ma felvilágosult emberként a karjára ilyen erőt adó köveket, meg a nyakába akaszt, meg hasonló. Tehát testvéreim, a világ nem nagyon változott 2000 év óta. Akkor is így volt ez. Ugyanakkor Efézusnak volt még egy nagyon fontos szerepe éppen az említett Artemis templom révén, hogy menedékvárosnak számított, ugyanis a római felfogás szerint az, aki elérte az Artemis templomot, hogy úgy mondjam, mentességet élvezett, tehát aki be tudott jutni a templomba, azt már nem ölhették, meg nem ítélhették el. Éppen ezért ebbe a városba elég sok kétes életű ember is költözött, hiszen ha a korabeli törvény őrei elérték, akkor neki még esélye volt a városnak zegzúgos utcáin valamiképpen elérni ezt a bizonyos templomot, hogy mentesüljön a felelősségének következményei alól. Egy ilyen városba érkezik meg Pál apostol. És azt is tudjuk, hogy 3 évet tölt itten a leghosszabb idő az ő missziói szolgálata során, amit egy helyben töltött. És nem könnyű ez a szolgálat. Egyszer valaki azt mondta nagyon aranyosan, hogy mindig ott maradt meg a gyülekezet Pál apostol missziói munkássága nyomán, ahonnan őt kikergették, mert ott fogott, ott, ahol csöndben elhallgatták, és békésen el kellett menni, nem történt semmi. Ott, ahol meg tudta érinteni az evangélium, akár úgy, hogy lázongtak, tiltakoztak az emberek ellene a szíveket, ott történt valami. És ebben a 3 esztendőben nagyon sok minden történik. Az apostol életében, ott Efézusban azt olvassuk, hogy ennek az efézusi gyülekezetnek egy kisugárzása lett az egész Kis-Ázsiára, és tudjuk, hogy aztán Laodíceára, Hierapolisra, mind-mind kihatott az efézusi esztendőknek az áldása, amelyet Pál apostol hagyományosan, és utoljára az ő életében itt Efézusban hagyományosan próbál megközelíteni, vagyis bemegy a zsidók zsinagógájába, ezt mindenhol így kezdte korábban, bement egy városba, megkereste, hol van a zsinagóga, megvolt az előképzettsége az odajáró embereknek, és elkezdett beszélni a prófétákról, és eljutott egészen addig, hogy a megígért messiás Krisztus Jézusban el is jött. És nagyon sokszor tiltakoztak ez ellen, kikergették, ahogy már említést tettem róla. Itt is így kezdi, klasszikusan. Azt olvastuk az igében, hogy ebben a hagyományos közegben bizonyságot tesz, vitatkozik és érvel. És fontos mind a 3 szó, testvéreim, hiszen jelzi, hogy Pál apostolnak sem a gondolkodása, sem pedig az emberekhez való viszonya nem egysíkú volt. Mondanánk, hogy nem egyoldalú a nagy apostol az ő környezetéhez való viszonya, hanem reflektál a kihívásokra, ugyanakkor meg tematizálni tudja a közbeszédet. Mi nagyon sokszor a mai időben lépés hátrányban vagyunk, testvéreim, a társadalommal szemben, mert nincsenek meg azok a fórumaink, mi mindig a belső körökben beszélgetünk, de az, hogy kimennénk. Nézzetek meg egy televízióadást, nyissatok fel egy mai magyar napilapot. Megjelenik a kereszténység? Botrány van. Csak botrány van jelenik meg. Másoknak a tálalásában. És az az érdekes, hogy Pál apostol pedig úgy jelenik meg, vagy úgy lép be ebbe a világba, hogy hagyományos közösségben is megpróbál, bocsánat az idegen kifejezésért, adekvát válaszokat adni, vagy adekvát módon viszonyulni azokhoz, akikkel kapcsolatba kerül. És ő tudja, hogy a korabeli zsidóságnak egyetlen nagy témája van, mert azok is diaszporában élnek, az Isten országának a kérdése, annak az eljövetele, és Pál igyekszik ezt meglovagolni, hogy úgy mondjam, és erről beszélni, úgyhogy felmutatja, hogy Isten országa már eljött. Nem egy jövendő bizonytalanság, hanem jelenvaló erő a népnek az életében. És aztán azt is olvastuk, hogy nem talál megértésre. Elég keményen utasítják el, hát vannak szelidebbek, akik ellenállnak, azt is mondhatnám, ilyen passzívan elutasítják. Köszönjük szépen, nagyon szép, amit mondasz, te Pál, ma azt mondják, nagyon szép, amit mond a tiszteletes úr, de azért nekünk megvan a véleményünk. Mondja el az övét, neki ez a dolga, aztán mi csináljuk a magunkét. Elegáns elutasítás. Aztán vannak olyanok, akik nem hittek. Tudatos döntés. Nagyon érdekes, nem olyan rég egy asztalnál ültem idegenekkel, egy esküvői vacsorára hívtak meg, és hát ugye, amikor megjelenik egy pap egy ilyen közegben, az különlegességnek számít, ráadásul református is, mert ugye ezen a vidéken az nem annyira ismert. És akkor ezek a fiatalok, akik ott ültek, amúgy bohó lelkek, megpróbálták magukat a szóhasználatban is korlátozni, de érdekes, hogy mindenképpen előjönnek ezek az Isten kérdések, és az egyik fiatal asszony mondta, hogy az ő férje annak idején nyilvánossá tette, hogy ő nem hisz. Azért nem hisz, mert mondta, ha Isten ott van előtte, akkor majd hisz. Hát ugye ez egy ilyen gyerekes játék, most nem megyek bele ennek a cáfolatába. Az én hittanosaim simán meg tudnák cáfolni. Egy kérdést kell visszakérdezni, te csak annak hiszel, amit látsz. Vagy csak az létezik, amit te látsz. Hiszen ez a logika ezt követeli. Ott ültem az asztalnál, és nagyon érdekes, hogy ez a fiatalember, aki azt mondta, hogy nem hisz, elkezdte mesélni a félelmeit, és ki is mondta. Azt mondja, valószínűleg azért, mert én nem hiszek, azért félek. Éjszaka felébredek, és ha nem gyújtok fel a villany, nem merek kimenni a szobából. Örökös családi konfliktus, mert a feleségem nem szereti, hogy felgyújtsák a villany, mert akkor ő felébred, illetve a gyerek is a fényre. És akkor meséltek ilyen már-már a babonaságig elmenő történetet, az éjszaka hogy szakadt le a feje fölül a kép és ráesett, és ezeket mind-mind jeleknek veszik. Semmi egyebet nem akarok mondani, testvéreim, vannak olyanok, akik tudatosan vállalják, hogy nem hisznek, csak ott, ahol ez a tudatosság van, ott beköltözik a félelem az életbe. És aztán vannak olyanok, olvasjuk itt az igében, akik gyalázzák az apostoli bizonyságtételt. Agresszívan támadnak vissza, és kikergetik Pál apostolt, ezért is ott hagyja ezt a közösséget, és átmegy egy Tyrannosz nevű oskola mesternek az épületébe, amelyet valószínűleg időszakosan bérel tőle, és itt jönnek össze a Krisztus tanítványok, és ez az épület lesz, ez a pogány görög iskola lesz aztán az a krisztusi erőtér, ahonnan az evangéliumnak a kisugárzása eléri a már említett kis-ázsiai városokat is. Szokatlan helyen és szokatlan időben jelenik meg a Krisztus evangéliuma, elhagyja a hagyományos terepet. Testvéreim, olyan nehezen válunk meg a szokásainktól, a beidegződéseinktől. De Pál apostolnak egy adott pillanatban rá kellett jönnie, hogy nem működik már a hagyományos környezetben. És éppen ezért kimegy onnan, bátor váltani. Azt mondja, hogy én nem vállalok közösséget. Azokkal, akik visszautasítják, akik agresszívan nyilvánulnak meg a Krisztus evangéliumával szemben. Testvérei, nekünk is, keresztényeknek a mai időben el kell tudnunk ezt a döntést hordozni, és bátraknak kell lenni, meghozni azt. Hát azt mondja Jézus, hogy gyöngyeiteket ne hányjátok a disznók elé, hogy megfordulván meg ne szaggassanak titeket. Nem kell mindenkit meggyőzni, és minden áron, hanem bölcsnek kell lenni időnként, beismerve nem az igének a gyengeségét, hanem a lehetetlenségét, a másik embernek a makacságát. Visszavonul az ember csöndesen, és elmegy, és szól azokhoz, akik nyitott, akiknek a szíve nyitott. Mert testvérei, higgyétek el, legtöbbször ott vannak nyitott szívek, ahol a legkevésbé számítunk rá. Ez az utóbbi éveknek a tapasztalata az én életemben is, és itt sokan ülnek olyanok, akik nem ismerték ezt a gyülekezetet. És ma minden vasárnap, vagy majdnem minden vasárnap itt vannak a templomban, mert az Úr Jézus Krisztus megérintette az ő szívüket. Nem hagyományos módon, nem hagyományos közegbe, nem örökség révén, hanem valami kimondhatatlan erő jelenlétében. Az ige él és hat, testvéreim. És ezen a ponton visszatér a történet hogy miért van az, hogy egyeseknek az életében hat, és a másokéban nem, ahogy mondottam, miért van, hogy úgy tűnik, hogy némelyek imádságát meghallgatja az Isten, a másokét meg nem. Azt halljuk, hogy vannak olyanok, akik csak kimondják a nevet, mint egy varázs igét, de nincs mögötte hit, és nincs mögötte lelki tartalom. Ebbe pedig nincsen erő. Mert nem a névnek a kimondásában, Isten nevét bárhányszor ki lehet mondani, meg a Jézus nevét is, akit Pál hirdet meg ma egy-egy gyarló szolga itt-ott szószékeken, ebben még nincsen erő, testvéreim, hanem az erő abban az engedelmességben, a ráhagyatkozásban van, amellyel engedem, hogy az Isten kegyelme elérje az életemet. Mert hol működik a Jézus Krisztus ereje? Ott, ahol megszólal az ige. Mert ez az ige szakasz nagyon világosan beszél, hogy azok az emberek tudtak gyógyítani, beleértve magát a nagyapostolt is, akik a gyülekezet közösségében együtt voltak imádságban, és együtt hallgatták, élték meg az Istennek az erejét. A közösségből mentek ki a világba. A közösség erejét vitték szét. Mert igaz, sokszor szokták mondani, szinte védekezésként is, hogy tiszteletes úr, én otthon is tudok imádkozni. Én ezt nem vitatom. És közülünk senki nem vitatja. De az erő az a közösségből megy szét. Ott, ahol Jézus Krisztus jelenlétében feltöltekezik az élet, amit a gyermekeik mondtak, mint a megdicsőülésnek a hegyén. És akkor viszi az ember ezt az áldást. Mert az ige szól először. Az igében maga, az életté lett és életet adó Jézus Krisztus. Mert ő az, aki erőt ad az övéinek, hogy néha a neve kimondása nélkül is hatalmas dolgokat tudjanak cselekedni. Testvéreim, miért van, hogy meghallgattatik, avagy nem hallgattatik meg az imádság? Mert nem elég a szó és a név, hanem szükségeltetik az ige, az igének megerősítő ereje és kegyelme, és majd az végzi el bennünk. Mert az Isten az ő gyermekeire bízta, Pál apostolra és a későbbi tanítványokra, hogy bizonyságot tegyenek, nem csak az igében, hanem jelekben és csodákban az ő népe között. És azok, akik megérzik ennek az igének a megszólító erejét, azok, az imádsága lesz erővé önmaguk számára, és mások számára is. Mert Isten a mi imádságunkat sokkal bizonyosabban meghallgatja, mint amennyire mi azt érezzük és szívünkben kívánjuk, mondja a heidelbergi káténk. Testvéreim, bátorságot, hitet és az Isten népéhez való ragaszkodást kívánok mindannyiótoknak, hogy megtapasztaljátok a közösségben nyert erőnek a gazdagságát a hétköznapokban is, a Krisztus jelenlétében. Amen.